Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltár első versét énekeljük. 96. Zsoltárunk első verse így kezdődik: énekeljetek minden népek! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Rádi Zsolt és Hegedűs Adrien gyermekét, Miát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 412. dicséretünk második verszakát. 412. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Hálát adunk Istennek a ti gyermeketek életéért, és hálát adunk azért, hogy elhoztátok őt, mert az Isten arra indított titeket, hogy elhozzátok és részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg, hogyan szól Isten üzenete hozzátok és gyermeketekhez a 17. Zsoltár 6., 7. és 8. verseiből. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgass meg beszédemet, tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. Ámen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, van ebben a Zsoltárban, legalábbis a felolvasott szakaszban egy olyan szóösszetétel, ami szerintem a gyermeketek, a keresztgyermeketek kapcsán rögtön kapcsolódási pont lehet. Szemünk fénye. Valahogy úgy vagyunk azzal, hogy mindannyiunknak szemünk fénye a gyermek. A szemetek fénye Mia. Minden bizonnyal így gondoltatok rá a várakozás éveiben és a készülődés hónapjaiban. És az elmúlt bő fél esztendőben, mióta itt lehet közöttetek, talán mondtátok is, de biztos, hogy így éreztétek, ő a mi szemünk fénye. És milyen jó azt látni és tudni, hogy olyan családba érkezhetett, és most nem csak rátok, mint szülőkre és keresztszülőkre gondolok, hanem a tágabb családra, hogy ő egy olyan családba érkezhetett, ahol sokaknak a szeme fénye. Ami egy olyan család, ami példaértékű abban, ahogyan összetartotok és hordozzátok egymást, és odaálltok mellé. Egymás mellé és mellé is. Szemünk fénye. A Zsoltáros azt a hitvallást teszi, itt a 17. Zsoltárban, hogy ő az Isten szeme fénye. És most kapcsoljuk össze ezt a kettőt. A ti gyermeketek, a ti szemetek fénye, és az ember, mindannyian, akik itt vagyunk, őt is beleértve, szeme fénye az Istennek. Aki pedig a szemünk fénye, azt őrizzük. Gondoljatok először erre. Az Isten őrzi a ti gyermeketeket. Az Isten őrzi a ti keresztgyermeketeket. Ő őrizte, amikor formálódott. Ott volt vele eddig, és ott lesz ezután is. Neki is mindig a szeme fénye marad. Nagy dolog ez. Nagy dolog ez, mert sokszor elmondom keresztelő alkalmával, hogy nem tudjuk, hogy milyen időkben és milyen világban fognak felnőni az itt megkeresztelt gyermekek. De ti azért imádkozhattok, és tegyétek is ezt, mert ez egy nagyon fontos szülői és keresztszülői feladat, hogy az Isten őrző kegyelmét, őrző szeretetét és közelségét mindig megtapasztalhassa a ti gyermeketek. Az egyik hitvallási iratunk, a Heidelbergi KT első kérdés felelete úgy fogalmazza, hogy az Isten úgy őriz, hogy egy hajszál sem esik le a fejünkről az ő akarata nélkül. Így hordozza a ti gyermeketeket, ezért bízzátok őt bátran rá. És azt is üzeni az Isten a Zsoltár kapcsán és a Zsoltáron keresztül, hogy ő meghallgat. A gyermek, már ő is, megtanulja azt, hogy a körülött állók meghallják és meghallgatják őt. És az édesanyja is, de az édesapa is már a gyermek sírásából tudja, hogy na most éppen körülbelül milyen probléma lehet. Így van az Isten is, hogy hallja a gyermekei hangját, mindannyiunkét, a tiéteket és az övét is. És milyen jó, hogy amikor ti halljátok az ő hangját, akkor odaléptek hozzá, és ez azért is nagyon fontos, mert így épül az ős bizalom. Azt mondják a nálam ezen a téren okosabbak, hogy a keresztény hitre nevelésnek ez az első lépése. Az, hogy bennünk szülőkben bízzon a gyermek. Mert akkor az Istenről alkotott első képe az azt fogja üzenni neki, vagy olyan lesz az Istenről alkotott első képe, hogy az Isten olyan valaki, akiben bízni lehet. Legyen ez így ezután is. Halljátok meg így a gyermeketek hangját minden időben, és jusson eszetekbe, meg lehet tanítani őt imádkozni, hogy az Isten hallja így is az ő hangját. És az utolsó dolog, Van egy olyan imádság részlet ebben a Zsoltárban, hogy tégy csodát a te híveddel. A legnagyobb csoda az élet. Az örök élet, amit Krisztus szerzett meg, adott vissza az embernek. És azért keresztelünk, és azért lehetünk ma együtt a keresztelői közösségben, mert a keresztség arra emlékezteti őt, és ezt majd ti mondjátok el először neki, és arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy Krisztus az életét adta azért, hogy életünk legyen. Ez a legnagyobb csoda. Így hívja meg a ti gyermeketeket az életre, az örök életre, így őrzi őt, és így akarja meghallgatni a ti imádságaitokat, és az ő imádságait is. Ámen. Imádkozzunk. De imádság előtt valljuk meg üzenetként, válaszként az Isten üzenetére a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és terjetek fogadalmat arra nézve, hogy miát a református egyház közösségében hitben nevelitek. Először is kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény anya szent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, akkor válaszoljuk mindnyájan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten lelke adjon nekünk is erőt a fogadalom teljesítéséhez. Könyörögjünk. Mindenható Úrunk, Istenünk, légy áldott az életért. Légy áldott Mia életéért. Köszönjük, hogy őrző kegyelmed, szereteted vele volt eddig is, és azt ígéred, vele lesz ezután is. Köszönjük, Urunk, hogy ő olyan családba érkezhetett, ahol szerető édesanya, szerető édesapa, keresztszülők, összetartó rokonság veheti őt körül. Kérünk téged, Urunk Istenünk, légy vele életének minden napján. Add neki a benned való üdvözítő igaz hitet, add, hogy személyes tapasztalata lehessen, hogy te, a világot teremtő Isten, őrzöd őt. Kérünk téged, Urunk, add lelked erejét a szülőknek, hogy növekedjenek a szeretetben egymás iránt és gyermekük iránt, és adj nekik erőt és bölcsességet nekik és a keresztszülőknek is, hogy bölcs szeretettel, rád bízva, imádkozó lélekkel, és a te utadra tanítva őt nevelhessék ezt a kisgyermeket. Kérünk, Urunk, hallgass meg így imádságunkat. Ámen.
Mi a
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Mia, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon neked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel. Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Ámen. Most pedig az édesanyja imádkozik gyermekéért.
Hálát adok neked, jóságos édesatyám, hogy kegyelmesen velem voltál gyermekem születésénél is. Hálát adok, hogy jóságosan megtartottál és megsegítettél engem, és most egészséges gyermekemet ölelhetem. Minden jóságodért legyen áldott a te szent neved, alázatosan kérlek, mindenható Szent Isten, maradj velem ezután is. Engedd, hogy gyermekemet felnevelhessem, adj erőt és józanságot, hogy őt nem csak magamnak, hanem neked is megtartassam, és szent akaratot követésére vezessem. Mennyei atyám, a te gyermekünket szívünk örömévé, hitves társam és minden szerettem boldogítójává, engem ma pedig támogass anyai hivatásom betöltésében, hogy enyéimmel együtt mindenkor áthassam atyai kegyelmedet, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 238. dicséretünk első három versének éneklésével, 238. dicséretünk első három versét énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik: eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó, a bűnösök útjára. helyetek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Márk evangéliumának 9. fejezetéből, a 9. fejezet 33. versétől a 37. verséig, valamint a 42. versétől a 48. verséig tartó szakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. Márk evangéliuma 9. fejezetének 33. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Megérkeztek Kapernaumba Jézus és tanítványai, s amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. S kézen fogva egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte, és ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Aki pedig egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le azt, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mintha két kezeddel együtt jutsz a gyehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. S ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábaddal együtt vettetsz a gyehennára, ahol a férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. S ha a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki azt, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Ámen. Isten lelke tegye áldássá szívünkben az ő igéjének hallgatását. Hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai napra rendelt kérdés feleletei közül a 83-as számú kérdést és feleletet.
Mi a kulcsok hatalma? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházfegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hívetlenek előtt.
Jöjjetek, fennállva imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert az ige hirdetése és befogadása által Krisztus érdeméért megnyílik előttünk a mennyek országa. Urunk, Istenünk, voltak, vannak zárt kapuk az életünkben, amik egyszer örökre bezáródtak. Olyanok is, amik talán újra nyíltak. S talán az elmúlt hetünkben is voltak megnyíló, meg bezáródó lehetőségek. Tudod, Urunk, hogy mivel, hogyan éltünk. S ma úgy jövünk eléd, hogy mi, akik itt vagyunk mindannyian, gyermekek és felnőttek, idősek és fiatalok, hitüket gyakorlók, vagy téged ritkábban keresők, ma minket választották ki arra, hogy meghalljuk szavadat. Ajtót nyitsz nekünk, Urunk, add, hogy megértsük üzeneted, és az életté lehessen számunkra. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására a 205. dicséret 3. versének éneklésével. Az ének alatt a gyermekeket elbocsátjuk a gyermekisten tiszteletre, kérjük, hogy menjenek át a gyülekezeti terembe. 205. dicséretünk 3. verse: nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Kedves testvérek, Istennek, azaz igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét hirdetem, írva található a hallott igékben, Márk evangéliuma 9. fejezetében, különösképpen is annak 35. versében. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, furcsa kettősség lehet ott bennünk, hogyha felidézzük a hosszabb, felolvasott igeszakaszt. A furcsa kettősség oka az, hogy egyrészt nagyon megnyugtató, amit itt Jézus tesz. Odaállít példaként egy kisgyermeket a tanítványok elé, és azt mondja, hogy aki befogadja ezt a gyermeket, vagy egy ilyen gyermeket, az nem őt fogadja be, hanem engem, és aki engem befogad, az a mennyei atyát. Ott van példaként ez a kisgyermek előttünk, a mindenkori tanítványok előtt. És szólhatna arról az ige hirdetés, hogy mennyire jó lenne példát venni azokról a gyerekekről, akik az elmúlt héten, három napon keresztül itt voltak táborban, a templomban, meg a templom kertben, és akik majd énekelni is fognak, sőt, még egy-két képet is megnézhetünk majd az istentisztelet végén a táborról. Milyen jó lenne példát venni az ő lelkesedésükről, az ő, még akár az ő hitismereteikről is. Viszont ellenpontként ott van ebben a hosszabb felolvasott ige szakaszban az, hogy ha megbotránkoztat téged a kezed, a lábad, a szemed, akkor azt vágd le és vájd ki. Nagyon durván radikális üzenet. És nyilván nem szó szerint kell érteni, majd az ige hirdetés végén fogok is erről szólni. Milyen kontrasztosnak tűnik ez a két dolog? De testvérek, nézzétek meg azt a kettősséget, ami a társadalmunkat és a nyugati társadalmakat is jelképezi. Talán nem volt olyan kor, ami annyira a gyerek központú lett volna, mint a mi korunk. 200 évvel ezelőtt a gyerekek még éppen olyan székeken ültek, mint mi, felnőttek. Nem gyártottak nagyon székeket a gyermekeknek. Alig 200 éve kezdtek óvodába járni. Alig 150 éve, vagy még azóta sem jelentek meg az első gyermekistentiszteletek, hogy míg a felnőttek hallgatják a templomban az Isten üzenetét, addig a gyermekeknek legyen külön foglalkozás, de szinte csak az elmúlt évtizedekben lettek általánossá. Most pedig egy rendkívül gyerekcentrikus korban ülünk. Emlékszem még, mikor gyerekként mentünk nyaralni a Balatonra, a jó kis kétütemű Trabant kombi hátulján szorongtunk, nem, hogy biztonsági öv nem volt, gyerekülés sem. Nem baj ez, hogy védjük a gyermeket. De néha, mintha átestünk volna a túloldalára a lónak. Mintha kiszolgálnánk a gyermekeket. Mintha félnénk a gyermekeinktől. Nem merünk nekik határozott nemeket és határozott igeneket mondani. És miközben ez van, az elmúlt időszaknak nagy botrányai a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, amik szörnyűek, amik borulnak ki újra és újra. És miközben a gyermek van a középpontban, nagyon világosan lepleződnek le ilyen helyzetek. Ilyen a mi világunk. Ez a kettősség, ez a képmutatás jellemzi. És ott vannak Jézus közelében is a gyermekek, és most ő középpontba állítja. De nem gyermekcentrikusságról szól ez az ige, hanem az örök élet elnyeréséről. A kérdés ez, és amiről tanít Krisztus a gyermek példája kapcsán az az, hogyan lehet az emberi az élet, az örök élet? Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Úgy lehet a miénk az örök élet, hogy Jézus nevében befogadunk másokat. És akkor rögtön megjelenik, ha csak ennyit hallunk, akkor rögtön megjelenik egy egész gondolatkör, ami a mi korunkat jellemzi, ami a befogadáshoz kötődik. Hogy olyan, legalábbis ezt halljuk, olyannak kellene lenni a nyugati társadalmaknak, benne a miénknek is, hogy mindent és mindenkit befogadnak. Mintha az utóbbi 20 esztendő egyik leginkább elcsépelt üzenetével találnánk szembe magunkat. Hogy el kell fogadnunk és befe kell fogadnunk minden gondolatot, minden folyamatot, meg kell értenünk a másikat. Erről beszél Jézus. Jelenti-e ez azt, ez az ige, hogy mindent és mindenkit be kell fogadnunk és el kell fogadnunk? Teljesen félreértjük, ha így értjük. Mert azért van ott egy nagyon fontos félmondat, Jézus nevében. Jézus nevében befogadni. Amit és akit ő elfogad és befogad, azt befogadni és elfogadni. De menjünk tovább ebben az igében. Fogadjátok be, aki jön. Mondja Jézus Krisztus. A kérdés, hogy jönnek-e? Hogy befogadóak vagyunk egy gyülekezetként. Másként kérdezem, az én keresztényi létem, az, ahogyan ember vagyok és keresztény ember vagyok, ahogy a családomat élem, a családomban élek, ahogy a gyülekezeti mindennapjainkat megéljük, az taszító vagy vonzó? Akarják-e mások, hogy befogadjuk őket? Befogadás vagy botránkoztatás jellemez bennünket egyéni, családi, gyülekezeti, egyházi szinten? Nagy kérdés ennek az igének. Az életem, a szavaim, a tetteim, a gyermekemet, az unokámat, a másik embert taszítják vagy vonzák? Taszítják az Istentől, vagy azt mondják, ha ilyenek a keresztjének, akkor én is keresztjén akarok lenni. Vagy pontosan azt mondják, hát ha ilyenek a keresztjének, akkor én nem akarok keresztjén lenni. Szülőként, nagyszülőként, gyülekezeti tagként, mit mutat az én életem példája? Mit mutat az, ahogy én megélem a hitemet? A másik ember Istenhez közeledését az életemmel, a szavaimmal elősegítem, vagy gátolom? Fontos kérdés ez mindannyiunk egyéni életében. És hadd mondjam, ezt a befogadás csak a második lépés. Mert az első lépés az, hogy tudnom kell, hogy Krisztus engem befogad. És én befogadhatom őt. Kereshetem az Istent. Kereshetem és kérdezhetem. Vágyhatok az ő közelségére és közösségére. Jézus maga azt mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Ha ma hozzámegyünk, egy imádságban, egy komolyan vett igéből vett üzenetben, ha aszerint teszünk és hozzámegyünk, akkor ő nem fog elküldeni. És gondolj csak arra, azokra a zárt ajtókra, vagy előtted bezáródó emberekre, akik elküldtek. Amikor te pertél, hogy befogadjanak, de nem fogadod be. Krisztus befogad. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindennek változatlan kell lenni. Nem jelenti azt, hogy ne kelljen bennünk történnie valaminek. Mondom a példát. Amikor Isten az ő választott népét kivezette Egyiptomból, megszabadította, közel vonta magához, de amikor megérkeztek az Isten szent hegyéhez, hogy átvegyék a 10 parancsolatot, egy bizonyos határnál nem mehettek közelebb, a hegyet sem érinthették. Meg kellett szentelniük magukat. Azaz, meg kellett bánniuk a vétkeiket. És itt jön a lényeg. Az Isten elfogad és befogad, de teszi ezt úgy, hogy a bűneinket nem fogadja el és nem fogadja be. Azokat le kell tennünk. Azokra bocsánatot kell kérnünk. Hadd mondjak egy példát. Volt már nem egy olyan alkalom, hogy olyan esküvőn szolgálhattam, ahol egyik vagy mindkét fél katona volt. És akkor jöttek díszegyenruhába a katonák, az oldalukon karddal, és volt olyan, hogy jöttek volna be karddal a templomba, és akkor mondtam nekik, hogy ide így nem. A kardot le kell tenni legalább a templom bejáratánál, ott a cintériumba. És majd amikor kimennek, fölvehetik, és sorfalat állhatnak vele. Az Isten jelenlétébe így mehetünk, nekünk nem a kardjainkat kell letenni, hanem a vétkeinket. Az azért mégiscsak különböztessen minket meg azoktól a katonáktól, akik mikor kifele mentek, fölvették a kardjukat, hogy legyen díszsorfal, hogy mi azért ne vegyük föl a bűneinket, miután eljövünk az Isten jelenlétéből. Azokat ott kellene hagyni. Az Isten elfogadása ilyen. Úgy tárja szélesre a karját, nem úgy, hogy elfogad mindent, a rosszat is, hanem úgy tárja szélesre a karját, hogy felszögezik a keresztfára. Mindannyiunk bűnéért. És hirdeti ez azt, hogy Isten nem alkuszik a bűnnel. Ezért úgy lehet bejutni az Isten országába, ha befogadjuk a minket befogadó Krisztust. Aztán az élet elnyerése az úgy történik, hogy szolgálunk a másik ember felé. Nagyon tetszik ebben a történetben, ahogyan a tanítványok vitáznak útközben. És elképzelem a helyzetet, hogy Jézus hallgatja őket. Na, megint osztják egymásnak az észt a tanítványok. De nem szól bele. Hagyja, hogy végig menjen a vita. És amikor megérkeznek Kapernaumba, akkor veszi elő őket, és ők meg sunnyognak, nem is mondják el, hogy miről vitatkoztak. Próbálnak úgy elrejtőzni Jézus elől, mint Ádám meg Éva az Édenkertben, és ahogy nekik nem sikerült, úgy a tanítványoknak sem. Jézus kíváncsi, hogy mire jutnak. És csak egy fél mondat, de jó lenne így benne lenni a vitáinkba. Hogy kivárjuk a végét. Hányszor akarunk beleszólni és elmondani, mert mi tudjuk, hogy kell megoldani a helyzetet. Hányszor van úgy, hogy azért nem megy át a jó üzenetünk, mert a vita hevébe senki nem akarja megérteni azt. És bocsánat, megint egy nagyon egyszerű példát mondok. Volt régen két kutyám, amelyik nagyon jóba volt egymással egy darabig, és aztán egymásnak estek. Úgy szedtem szét őket. És ez rendszeresen megtörtént. Mindig szétszedtem őket. És akkor egy szakértő azt mondta, ne szedjem szét őket, játsszák le a meccset, és utána majd békében lesznek egymással. Lehet, hogy nekünk is a vitáinkat ki kellene futtatni, és nyugvó pontra vinni. És úgy elcsöndesednünk magunkban, és megállunk, hogy Krisztus útmutatását meghallgatjuk a vitás helyzeteinkben. Valószínűleg így kellene lenni. És akkor Jézus elmondja nekik, nem az a baj, hogy elsők akartok lenni az Isten országába. Ez nem baj. Milyen jó dolog ez. Azt a szándékukat, hogy elsők és legnagyobbak akarnak lenni, azt nem minősíti. És akkor kérdezem magamtól, meg mindannyiunktól. Akarjuk mi annyira az Isten országát, hogy mindenképpen be akarunk jutni oda, hogy elsők akarunk lenni? Azzal együtt is, hogy a Zsoltáros azt mondja, az Isten házában kapuálló lennék inkább, vagyis a legkülső ponton lennék inkább, mint hogy a bűnösök útján járjak. De jó lenne ott lenni a mennyország kapuján belül. Nem kell, hogy első legyek. De mégis úgy kellene élnünk az életünket, hogy én első akarok lenni. A földi fontos céljaim mellett, amikért sok mindent mozgósítok, kell-e nekem annyira az üdvösség, hogy első akarok lenni? Ha nem, akkor ezt is tanuljuk meg a tanítványoktól. De mi az út? Mi úgy akarunk az élet sok területén elsők lenni, hogy törtetünk, hogy le akarjuk nyomni a másikat, mert ha jobb nem leszek, legalább lehúzom őt a magam szintjére, és ott a rutinommal urrá leszek rajta. Úgy akarok első lenni, hogy terjesztem még talán keresztényként is azt a hazugságot, hogy a cél szentesíti, az eszközt pedig nem szentesíti. És akkor Jézus azt mondja, nem a világrendje szerint kell élnetek. Akkor is úgy lesz a tiétek az Isten országa, ha tudtok szolgálni. ha észreveszed azt, aki segítségre szorul. Akkor Jézus korában a gyermek hosszú évekig nem is számított senkinek, nem úgy, mint ma. Mert ki tudja, milyen betegség, milyen járvány viszi el. Majd, ha már tudott dolgozni, 5-6-7 évesen, akkor már számoltak vele. És így állítja ezt a gyenge gyermeket oda a középpontba. Mint segítségre szorulót, mint akit be kell fogadni. Észrevesszük a segítségre szorulót. Isteni erővel és az ő felhatalmazásával megyünk oda segíteni. Vagy azt gondolom, én tudom, hogy mire van szükséged, és azt adom. És nem hangolódok rá, hogy megértsem, hogy valójában mi hiányzik neki. Mennyire fontos lenne. Az odafigyelésnek ez a lelkülete. Ezt kell tanulnunk Krisztustól, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megalázta magát és szolgált. Szolgált a kereszt halálig. És végezetül, ahogy megígértem egészen röviden, harmadszor az az út az Isten országába, hogy radikálisan szakítok nem csak a bűnnel, hanem azzal is, ami bűnre vezet. Erős ez az üzenet. Ha a lábad botránkoztat meg, vágd le. Ha a kezed botránkoztat meg, vágd le. Ha a szemed, akkor vágd ki. Azt mondja ezzel Krisztus, mindannyiunk életében vannak olyan pontok, amik a lejtő kezdetét jelentik. Amiken, ha elindulunk, nincsen megállás. Az első lépés. És te állítsd meg ott. Egyszerű példát hadd mondjak. Az alkoholista számára az első pohár elég, hogy aznap elkezdjen inni. Lehet, hogy amikor reggel fölkelt, onnantól kezdve egészen a munkaidő utánig teljesen józan volt. És a nyári melegben annyit mond, csak egy sör, az még nem is lenne baj. De a második, a harmadik, meg a sokadik, az már az. Ő neki ezt kellene levágni, kiválni az életéből azt az első sört, ami rosszra indítja. Lehet, hogy nem alszol eleget, mert nézzük a kedvenc sorozatunkat akárhol, és pont úgy ér véget mindig, hogy a következőt is meg kell nézni. Lehet, hogy a másodiknál azt kell mondani, hogy nem. Vagy már az elsőnél is, mert nem tudok uralkodni magamon. Ez csak két példa volt, de lehet sok ilyen az életünkben. Ha tudom, hogy hol vagyok kísérthető, akkor ne menjek oda. Akkor ne tegyem ki magam annak. Erről szól az igének ez az üzenete. Erre hív minket a mi Urunk, hogy ezt tanuljuk meg, és ezekből térjünk meg. Kedves testvérek, az Isten életre hívott bennünket. Örök életre. Befogad minket Krisztusban, de nem fogadja be bűneinket és vétkeinket. Fogadjuk be a minket befogadó Krisztust. Szolgáljunk úgy, ahogy ő szolgált, vegyük észre így a mellettünk lévő elesettet, rászorulót, ránk szorulót, hogy segítségére legyünk. És szakítsunk minden bűnnel, és adjon látást az Isten abban, melyik az az út, az a tett, az a dolog, ami felé nem kell elindulni, és amire nem kell ránézni. Ámen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük a 721. dicséretünk harmadik versét, és közben a gyermekek átjönnek most a gyermekisten tiszteletől, és majd itt az úrasztal előtt fognak felsorakozni, mert az imádság és a mi atyánk után bemutatnak valamit abból, amit a táborban megtanultak. 721. dicséret első 3 versét énekeljük. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged a te jóságodért, azért, hogy életre hívtál el bennünket, és elkészítetted az élet útját Jézus Krisztus által. Áldunk azért, Urunk, mert elfogadtál és befogadtál bennünket, s mert nem fogadtad el és nem fogadtad be vétkeinket. Köszönjük, hogy benned és általad van megtisztulásunk ebből. Kérünk téged, Urunk, vezess minket a szolgálat, a segítség lelkületére és cselekvésére. Kérünk téged, hadd lássuk az életünkben azt, ami bűnre vezet, ami eltávolít tőled, a te rendedtől, és add, hogy ezekből megtérhessünk. Könyörgünk hozzád így, Urunk, az életünkért, áldásaidért, hogy légy velünk a hétköznapokban is, munkánkban, fáradozásunkban, vagy éppen akkor, amikor pihenni készülünk. Kérünk, Urunk, hordozd a betegek betegségét, a gyászolók fájdalmát, a szükséget szenvedők szükségét. Légy azokkal, Urunk, hadd könyörögjünk értük, akik megbotránkoztak miattunk, a mi életünk, a mi hit gyakorlatunk, vagy éppen egyházunk dolgai miatt. Kérünk, Urunk, hadd tudjunk rád mutatni életünkkel, szolgálatunkkal. És kérünk, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgésünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek, a mi atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és először átadjuk a szót a gyermekeknek, akik énekelni fognak nekünk először, utána néhány szót hallhatunk, és közben néhány képet a táborról, és utána majd egy újabb ének fog következni. Hallgassuk meg a gyermekek énekét.
Az első énekünk, amit a gyerekekkel hoztunk, az a tábor témájához kapcsolódik. Eláruljuk a testvéreknek, hogy a táborban mesterségekkel ismerkedtünk meg, Bibliában szereplő mesterségekkel, és ebben az énekben több foglalkozás, mai foglalkozás is szerepel, de általában megtanulhattuk, hogy legyünk gyermekek, vagy felnőttek, akár mi is legyen a munkánk, az Úristennek mindannyian a szolgálatában állhatunk.
Én nem vagyok gyalogos katona, hadsereg lovasa, nem lövök célpontra. Én nem vagyok repülős pilóta, én Istennek szolgálok. Ó, igen, én Istennek szolgálok. Én nem vagyok gyalogos katona, hadsereg lovasa, nem lövök célpontra. Én nem vagyok repülős pilóta, én Istennek szolgálok. Ó, igen, én Istennek szolgálok.
Amíg nézzük a képeket, szeretném elmondani, hogy a tábor első napján 25 gyermek volt itt, és aztán pedig a második két nap, második, harmadik napon 19 gyermekkel voltunk. Nem jött el mindenki, mert volt, aki azóta ment el nyaralni, és ahogy hallottuk is, a tábor témája mesterségek a Bibliában volt, és így hallhattunk a kertészről, így hallhattunk a fazekasról, és így hallhattunk a pékről, és ennek kapcsán pedig Isten üzenetét vehettük át. Meglátogattuk egy gyülekezeti tagunk, testvérünk kertjét, agyagoztunk, korongoztunk, sőt, ahogy látjuk, látható, még egy kis sütésre is volt alkalom. Az egyik délután a gyerekek készítették el az uzsonnájukat, finom szilvás, tekercset és egyéb más dolgokat. Hálásan köszönöm meg azoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik itt voltak a gyermekek között, és majd az istentisztelet végén a kiáratnál egy jelképes ajándékot is fognak kapni. Így köszönjük meg a hittanos foglalkozást vezető Karsai Mariannak és Vasejzen Évinek a szolgálatát. És még sokakat föl fogok sorolni, mert sokan dolgoztak azon, hogy a tábor rendben mehessen, a terület előkészítésétől, konyhai munkától kezdve sok mindenen. Így köszönjük meg a szolgálatát Zsigóni Gizikének, Hojszáni Marikának, Balláni Ilonkának, Dankáni Erzsikének, Hercegné Icának, Sóvágóné Móninak, Sóvágó Adélnak, Almási Jenőnek, Seres P. Imrének, Vasejzen Ákosnak, Puskás Pálnak, Józan Nándornak, Farkas Katalinnak, és bízom benne, hogy nem hagytam ki senkit. Köszönjük az ő szolgálatokat, és Isten áldását kívánjuk mindannyiunk életére, és majd, hogyha vége lesz a vetítésnek, akkor a gyerekek még egy énekkel fognak majd szolgálni, és utána pedig elfoglalhatják a helyüket a szüleink mellett. És ez az utolsó kép, közben lapoztam a jegyzeteimben, még köszönjük a szolgálatát Lacai Imrénének, Bárdos Péternek és Vácz Rózsának is.
A második énekünk pedig arra tanítva minket, hogy az Úristennek semmi sem lehetetlen. Úgyhogy ezt szeretném a szívére is mérni ezzel az énekkel.
Figyelj, fordulj el egy
az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Keze munkája az ég, és a nagy tengerek, a kis virág és a hegyek. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Az én Istenem, ő gondol rám, és áldó kezét teszi rám. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet.
Köszönjük szépen! Hallgassuk meg a gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk lévő héten, vasárnap, jövő vasárnap, megszokott rendünk szerint tartjuk istentiszteletünket itt Katonatelepen, jövő vasárnap is 3:40-től, és hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus folyamán bent Kecskeméten a templomban 11 órakor nem tartunk istentiszteletet, csak 9-kor és délután 5 órától. Minden hétfőn, így holnap is 9:30-től imaközösséget tartunk a diakóniai központban, szerdán délben pedig Szerda déli orgonamuzsikát hallhatunk ugyancsak Kecskeméten, a templomban. Hirdetjük azt a testvéreknek, hogy egyházközségi könyvtárunk augusztus 22-ig zárva tart. Illetve fontos, hogyha valaki az elkövetkező héten szeretne a lelkészi hivatalunkban vagy a gazdasági hivatalunkban bármilyen ügyet intézni, az csak hétfőn, csütörtökön és pénteken teheti meg, mert kedden és szerdán előre meghirdetett áramszünet lesz. Tehát a gazdasági hivatalunk és a lelkészi hivatalunk kedden és szerdán áramszünet miatt zárva tart. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a záróimádságot megelőzően énekeljük záró énekünket, a 721. dicséretünk 4., 5. és 6. verseit. 721. dicséret 4., 5. és 6. verseit énekeljük. Úr Jézus, nézz le rám, ha nő a félelem. Fennállva imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen.